Szeretett testvéreim, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, Pál apostol Filippiekhez írott levele 4. fejezetében, a folyamatos ige magyarázatban soron következő szakaszban, a 8. és a 9. versekben eképpen. Egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami kedves, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe, amit tanultatok, és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem. Azt tegyétek. Veletek lesz a békesség Istene. Amen. Kedves testvéreim, elevenen szegeződik nekünk a kérdés, bennünk, körülöttünk, mit vegyünk figyelembe. Egy olyan világban élünk, ahol minden bizonytalanná lesz, alapvető értékek kérdőjeleződnek meg, sok minden relatív, mindenki mondja a magáét, ezernyi csatornán. Mindenkinek igaza van, mindenki úgy gondolja, hogy neki van igaza. Mire figyeljünk? Mi az irány? Mi a mérték? Mit vegyünk figyelembe, mert minél nagyobb a szabadság, minél ingerdúsabb ez a világ, és minél inkább megjelenhet mindenféle vélemény, ami lehet, hogy emberileg szólva jó is, egy határig, nem tudom, de mindenképpen elvezet bennünket addig, hogy elbizonytalanodunk. Nem tudjuk, hogy mire figyeljünk. Mit vegyünk figyelembe, és ez az állapot ahhoz hasonló, egy képet mondok, amit majd a végén megmagyarázok, hogy miért ezt a képet hoztam ide most. Szóval ez a bizonytalanság az hasonlítható, mint amikor beköszönt az őszi, sötétebb, borúsabb, ködösebb, esős idő, mint ahogy most is, már 4-5 felé sötét lesz. És az ember érzi a lelkében is ezt a sötétséget, ha sokat esik, érzi a félhomályt, ha szeles az idő, még az esernyőt is kicsavarja az ember kezéből a szél, ha sötét, ködös idő van, nehéz vezetni, és vannak olyan felhőszakadások is, amikor félre kell állni, még az autóval is, mert egyszerűen nem látjuk a bizonytalan irányt. Mit vegyünk figyelembe? Olyan jó meghallani a mai ige bizonyságtételét, amikor az apostol hangsúlyozza, hogy van akit, és ebből következőleg amit figyelembe vegyünk. Azt, akit, amit én tanítottam, átadtam nektek, amit hallottatok és láttatok is tőlem, azt vegyétek figyelembe, amit hirdettem és elétek éltem, amit tanítottam, amit a keresztény örökségként átadtam. Igen, van mit figyelembe venni, amit a teológia nyelvén így fogalmazunk meg, amit az apostolok átadtak, akik egyébként az ószövetségi profétai örökségre alapoztak, és amit az evangélisták meghirdettek, a proféták, az apostolok, az evangélisták, mind akkor egy kiemelt, minősített időben az Isten eszközei, a követei voltak, hogy átadják a lényeget, a krisztusi üzenetet, mert amikor az apostol azt mondja, hogy amit tanítottam, amit átadtam nektek, azt vegyétek figyelembe, ez éppen az úrvacsora szereztetési igényében pontosítja, konkretizálja az apostol, hogy én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek. Őrá figyeljetek! Az apostol és az apostoli igehirdetés a prófétai örökséghez méltóan, az evangélisták kiradásához méltóan Jézus Krisztusról tesz bizonyságot, az 1 Korintus 15 eleje a feltámadás himnusza is ezzel kezdődik, hogy eszetekbe juttatom az evangéliumot, Jézus Krisztust, aki meghalt, feltámadott, felment a mennybe, és Szent Lelke által itt van közöttünk. Meghalt, feltámadott, jelen van. Velünk az Isten. Veletek van, veletek lesz mindenkor a békesség Istene, minden napon a világ végezetéig. Ebben a bizonytalan világban kell-e nagyobb evangélium, bármilyen esőben, bármilyen szélviharban, de bármiféle elbizakodással kísértő napsütésben is. Van kire figyelni, van biztos irány, nézzünk fel Jézus Krisztusra, őrá figyeljünk, amit őtőle tanultunk, amit őtőle kaptunk, azt vegyük figyelembe. Megváltunk van, van kire figyelni, és van kibe kapaszkodni. Ő előttünk jár, velünk az Isten. A hívő ember, Isten hívő népe tudja ezt, hogy bizonytalan világban is. Ez az első nagyon fontos üzenet. Van kire figyelni, van kibe kapaszkodni. Velünk az Isten, nézzünk fel Jézus Krisztusra. Ő, ami megváltunk, előttünk jár. És ebből vezethető le a második gondolat, a felolvasott igeszakaszt követve. Krisztusra figyelünk, ezért a krisztusi gyümölcstermő életre figyelünk, amely hitelesíti a Krisztus követésünket. Mert a jó fa jó gyümölcsöt terem, és a gyümölcsökről ismerni meg a krisztusi életet, a krisztusi embert, a krisztusi népet, a jó fa jó gyümölcsöt terem. És az apostol felsorolja ezeket a gyümölcsöket, ott tekintettek fel Jézus Krisztusra, ott vették figyelembe igazán Jézus Krisztust, ahol a krisztusi gyümölcstermő élet ebben a nehéz világban is testet ölt, megjelenik, kiábrázolódik bennünk a Krisztus. Ezért idéz az apostol egy úgynevezett erénykatalógust, ezt a gyümölcstermő, a Krisztus követő életünket hitelesítő életet konkretizálva, hogy ami igaz, ami igazságos, ami tiszta, tisztességes, nemes, kedves, nemes, jó hírű, becsületes, dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Nem akarok most egy morál prédikációt mondani, mert az mindig hibás teológiailag, és nem akarok abba a csapdába esni, hogy most elkezdek az erény katalógus mindegyik eleméről külön beszélni, mert belevesznénk a gondolatokba, hiszen mindegyikről egy külön prédikációt lehetne tartani, hogy ez miért fontos, hogy igaz, tiszta, tisztességes, jó hírű, nemes, dicséretes, kedves, becsületes. Ezek a konkrét gyümölcsök. Az az érdekes, kedves testvérem, ebben az igében, hogy itt az apostol keresztként talajon már, igazából egy pogány, görög, a hellén világból ismert erénykatalógust idéz, amelyet ő átvett, mert vallja azt, hogy ezeket az értékeket, ezeket az erényeket az élő Isten kultúrától, kortól, vallástól, nemtől, fajtól függetlenül egyetemesen minden ember értelmébe és szívébe beleírt. Róma 2.15. Egyértelmű bizonyság ez annak, hogy ott van a szívünkbe is, megszólal a lelkiismeretünk, és nagyon sokszor ezekről vitázunk, és ha mi nem is tartjuk be ezeket az értékeket, azonnal észrevesszük vádó módon, hogyha más a kettől eltérnek. És még a nagy filozófusok többek között Kant is, ugye egy kicsit ugorjak, de ennél a gondolatnál maradva, bizonyította a filozófia logikájával azt, hogy igenis vannak olyan egyetemes, vitathatatlan értékek mindentől függetlenül, amelyeket föltekén vitathatatlanul megállnak, amely a kategórikus imperatívus alapját képezi, hogy csak így lehet, csak így érdemes élni. És ezt Pál apostol azért idézi, azért meri idézni ezt a pogány erénykatalógust, mert vallja azt a római levélben kifejti, hogy Isten ezt minden ember szívébe kijelentette, ezek egyetemes, vitathatatlan értékek. Viszont Jézus Krisztusban ezt nekünk konkrétan kijelentette. Értitek? Amit egyetemesen az általános kijelentésben, a gyümölcsökkel kapcsolatban megfogalmazott, az Krisztusban kijelentve, az ő életében megmutatva, az ő ige hirdetésében pontosan definiálta. Mert az, hogy mi az igazság, hogy mi a tisztaság, hogy mi a jó hír, hogy mi a dicséret, az ott van bennünk, vitatkozunk róla, de mindig az érdekeinkhez igazítjuk, mindig elferdítjük, és már itt mindig kezdődik a relativizálódás, hogy hivatkozok az igazságra, de az az én igazam. Hivatkozok a tisztaságra, meg a tisztességre, de az az én érdekeim szerinti tisztesség. Jó hír, dicséret, nemesség, kedvesség. Mert a gyarló ember ezeket az egyetemes értékeket is mind a maga érdekei szerint részrehajló módon értelmezi. És Krisztusban az élő Isten egyértelműen leszögezte, hogy mit jelent a jó, az igaz, a tisztességes, a nemes és a dicséretes. Mit jelent? Végülis olyan egyszerű megvalósítani, olyan nehéz. De Jézus Krisztus olyan kristálytisztán meghirdette nekünk ezeknek az értelmét, amire figyelni kell, és amely a Krisztus követő gyümölcstermő élet alapja. Amit a hegyi beszédben elmondott, az Ószövetség értelmezéseként, és amit Istenre és a másik emberre nézve a nagy parancsolatban összefoglalt. Hát mi lenne az igaz, a tiszta, tisztességes, a nemes, a jó hír, a becsületes, mint az, hogy szeresd az Istent, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Istenre és másokra nézve egyértelműen megfogalmazta, hogy Istennek kedves módon mi a jó, mi a helyes, mi az igaz? Sőt, magunkra nézve is megfogalmazta ezt. Jézus Krisztus az aranyszabályban, ezt is jól ismerjük, de belegondoltunk-e rá, csodálkoztunk-e erre, ennek igazságára, hogy amit szeretnél, hogy tegyenek veled az emberek, azt tedd te először másokkal, megfordítható a gondolat, amit nem szeretnél, hogy tegyenek veled mások, azt te soha ne cselekedd másokkal, de ennek még a szándékát, a gondolatát is Üzd el magadtól. Mert a bizonytalan világban mire figyeljünk? Jézus Krisztusra, amit az apostoli örökség elénk tárt. Nézzünk fel Jézus Krisztusra. Ő előttünk jár. Van kire figyelni, van kit követni, van kibe kapaszkodni, de jó ezt hallani. És ebből következően figyeljünk a Krisztus követést, hitelesítő, gyümölcstermő életre, amit Isten általánosan minden ember szívébe írt, és amit Jézus Krisztusban egészen konkrétan kijelentett nekünk. És harmadszor, figyeljünk Jézus Krisztus megváltó szeretetére. Mert Jézus Krisztus ezt nem csak hirdette, hanem hitelesen meg is élte. Egészen a golgotai kereszthalál utolsó percéig, és feltámadásában legyőzve a bűnt, a betegséget, a halált, a gonosz hatalmát, megváltott bennünket arra, hogy krisztusi módon éljünk ebben a bizonytalan, mindent relativizáló világban. Mert hadd legyek őszinte, kedves testvéreim, és ne dugjuk strucként a homokba a fejünket, hogy valóban felvetődik a kérdés. Lehet így élni? Ebben a kemény farkas törvényekkel teli világban, abban a pillanatban, amint a legkisebb baj van, már is hárítunk, és nem törődünk a másikkal, csak magunkkal. Ahol még a rendezett helyzetben is burkoltam, a káoszban pedig nyíltan, igaztalanok, igazságtalanok, tisztátalanok, tisztességtelenek, kedvetlenek, nemtelenek, dicsérenek vagyunk oly sokszor. És ugye érzétek, benne éltek ebben a világban, hogy nem túlzott. A világban. De megkérdezem, és az egyházban? Az egyházban mi a helyzet? A hívők közösségében, Isten népe közösségében, a testvérek közösségében, az Úr Szent vacsorára készülünk, bűnbánattal gondoljuk ezt végig, hogy legalább ti közöttetek ne így legyen, ilyen igaztalanul, nemtelenül. Az egyházban mi a helyzet? Engedjétek meg, hogy ebben az ige hirdetésben direktben nem válaszoljak erre a kérdésre. Válaszoljon mindenki maga a maga helyén, mert én attól félek, hogyha válaszolnék erre, akkor talán méltatlanul elragadtattam magam. Működik ez a világban? Működik ez a testvérek közösségében, az egyházban? És itt van az evangélium. Nézzünk fel Jézus Krisztusra. Az ezt hitelesítő, gyümölcstermő életre. És ragadjuk meg az evangéliumot, hogy minden bűnünk ellenére Jézus Krisztusban ez lehetséges. Az ő erejével. Erre váltott meg bennünket. Megigazított, és hogy az ő erejével járhassuk a megszentelődés útját. Mert vegyük észre az ige utolsó mondatát, hogy amit átadtam nektek, azt vegyétek figyelembe, mert veletek lesz a békesség Istene. Az ő megváltó szeretete erőt ad, nem engedi, hogy egy határt túllépjen az Isten népe, és a hívő ember, hogy igaztalan, tisztátalan, tisztességtelen, nemtelen, dicstelen dolgokat tegyen. Megőrzi az ő népét, nem a magunk erejéből, az ő erejéből, az ő megváltó szeretete és kegyelme által. Ez az evangélium. Ez az, ami újból és újból erőt ad. Hogy örömünk legyen, a kontextusra figyelve, hogy a reménységünk legyen, hogy tudjunk imádkozni, hogy azért mindig könyörögni tudjunk, hogy el ne csüggedjünk, hogy az Isten békesség, amely minden értelmet felül halad, bizony megőrizze a szívünket a Krisztus Jézusban. Utolsó gondolat, visszatérve az ige hirdetésben elmondott kezdőképre, véletlenül rátaláltam az interneten egy orosz festőre, ritka élmény, mert hát annyi alkotás, annyi mű, annyi inger adatik ma nekünk, hála az Úrnak, hogy minden hangsúlyos és semmi sem hangsúlyos, úgyhogy igazából már kevés dologra kapjuk fel a fejünket. És amikor ezeket a festményeket megláttam, akkor egy olyan élmény kerített hatalmába, amit az úgynevezett aha élménynek neveznek, hogy ott ragadt a szemem, és utána kellett néznem, hogy hát ki ez a festő? Ez ihletet, ez megérint, ez szól. Leonid Afremov, aki egy speciális technikával fest egyébként, és ez is teszi ilyen érdekessé, újszerűvé a képeit, kés heggyel viszi fel a színeket, de igazából a téma, a lényeges és a megkapó, amit szinte minden festményén megjelenít. Ősz, szürkület, eső, félhomály, de lámpafény, emberek együtt, minimum két ember, egy nő, aki a férjébe karol, és nekünk háttal egy közös ernyő alatt mennek előre az esőbe, a félhomályba, tükröződés, de a lámpáktól látszik az út és látszik az irány. Miközben olyan pazar, lenyűgöző színekkel festi a festményeit, hogy a félhomály érzése eltűnik, és egyszerre csak ott vagyunk a mennyei világosságban. Ott van előttünk az a valaki, akire ebben a bizonytalan világban figyelni kell, figyelni lehet, akire felnézhetünk, aki által gyümölcstermő életet élhetünk, a világ és az egyház minden nyomorúsága ellenére, nem a magunk erejéből, ő vele, csak is ő vele, de ő vele lehetséges. El ne csüggedjetek, ezt vegyétek figyelembe, mert veletek van a békesség Istene. Úgy legyen. Amen. Helyünkön maradva, úrvacsorára készülve a 223. dicséret első versét énekeljük. Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok.